Utcafront. A Klubrádió építészeti műsora. Megyünk délfelé a korábbi spanyol várostól, Jerez de la Fronterától, és Európa talán legrégebbi településén, Cádizban hív sétára Szilveszter Ádám. A budapesti iskolák bemutatása során Kerecsényi Kristóffal ezúttal a Dob utcai gimnázium gyönyörűen helyreállított szecessziós épületét járjuk be. Pest legkisebb utcája Képíró névre hallgat, Torma Tamás építészeti mustrájának most ez lesz a helyszíne. És a hír, visszaállítják a villanyrendőrt, Miskolc 43 évvel ezelőtt elbontott, ma már street art számba menő fülkéjét. Bán Dávid kultúrantropológussal vitatjuk meg, hogy miként alakul ki egy városi brand. Luxusnők luxusházakban, az Arany Kalitkák újabb történelmi fejezetét hallhatjuk majd Nagy Zsófia újságírótól. És számtalan alakváltozás után új formában, de ez is csak nyár végéig érvényes, megnyílt Pesten a városháza Pop-up Park. Kozár Alexandra mutatja be. Városi tükör. Ha a hír igaz, Európa legrégebbi városában látogatunk Szilveszter Ádámmal. Szerbusz. Tévedek? Nem?
Én ezt nem merném állítani. Nem. Mert...
Én valahol puskáztam, olvastam, igen? Mert utána néztem Cádiznak. Lehet, ez a... És gyönyörű, elképesztő. Tehát ez egy erődrendszer is volt valamikor, azt olvastam.
Hogyne.
Hát Cádiz.
Cádiz az a izgalmas pont az Atlanti-óceán mentén, ahova a spanyol birodalomba érkező és onnan távozó javak kikötője épült. Tehát ez egy nagyon fontos, gazdaságilag és főképpen ugye hadászati szempontból egy nagyon fontos hely.
Már a rómaiak korában az volt.
Hogyne, sőt, hát még korábban.
Még korábban?
Hát ha már Jerez a fronterában a főniciaiak jöttek.
Ja, tényleg, szőlőt. igen, hát akkor ide még régen.
Ez prehisztorikus idők óta egy fontos. Nagyon érdekes, hogy egy olyan kikötő, amit északról lehet megközelíteni, holott ez a spanyol határon a legdéli pontok egyike. Egy nagyon szép városról van szó, megkapóan elegáns város. Na most ez érdekes, mert a mai város egy tulajdonképpen két részből áll. Az a történelmi mag, ami északon van, tehát egy észak-dél tengelyű félsziget, egy keskeny, hosszú félsziget, amikor a teteje kicsit terebélyesedik, az óváros. És ennek van egy fallal védett déli határa, és mellette ugye a tengerparttal ellentétes oldalban egy óriási kikötő, aminek ugye az érkezése az óváros főső csücskétől számítottan egy széles öböl, és ez lefut egészen addig az útig, ahol a szárazföldön délről meg lehet közelíteni.
Tehát a szárazfelől fallal kellett védeni,
igen,
ugye?
Nyilvánvalóan.
Lehetett számítani, hogy egy ilyen forgalmas és gazdag helyet támadásra.
A tengerparton is vannak erődítmények.
És azt mondom, kihelyezett ott a tengerbe. Is láttam még erődítményeket.
Igen, nagyon szépek.
Igen.
Na most az ember most úgy érkezik meg Jerez de la Fronterából, hogy a óváros határa alá érkezik egy gyönyörű új híd, ami tulajdonképpen a 2010-es években lett kész.
Egy hídon be lehet menni.
Egy óriási, nagyon magasra kell emelni, mert ez a hatalmas tengerjáróknak az őrszelvény az nem 9-10, hanem nagyon magasra megy. Két pillóra van függesztve a híd, nagyon elegáns. Az ember megérkezik, és akkor utána, ha észak felé fordul, akkor nagyon hamar eléri azt a határt, ahol a városfalnak a maradványai vannak. Ettől délre van egy nagyon elegáns, hosszan elterülő, szabadon szépen szerkesztett 20. századi város. Uh-huh. És itt van a stadion, a Cádiz az ugye a bajnokságban részt vesz, időként megzavarja még a Barcelonát is. Na most, ha az ember belép a városba, az óvárosba, odáig befut a vasút is, meg a buszok is.
Oh.
És ott van a passenger terminál, tehát a személyszállítók, nagyhajóknak a kikötése. Tehát itt szoktunk mi busszal érkezettek leszállni, és ha leszállunk, és megnézzük a nagyhajókat, azok a város méretűek, ugye? És ebben lehetősen nézzünk balra, pont az, ahol leszálltunk, ott van egy nagyon érdekes téglaépület. Amit most bővítettek, ez volt a dohánygyár. Nagyon-nagyon szép épület. van kertje, és egy nagyon szép kerítés, és a finom téglából épített részletekkel, és ez ma ki van egészítve a tengerpart felé, egy előtetővel, és ma egy kongresszusi központ. De érdemes körbe járni, mert nagyon szép szoborcsoport, dohánygyári munkásnők, és oda lehet állni, és az ember befordul, van egy szép templom, egy kicsit ott emelkedik a terep a túloldal felé, és egy nagyon szép utcán lehet végigmenni, addig a pontig, ahol hirtelen a balra fordul az ember, akkor a tengerpartra merülegesen, tehát egy kicsit tompaszögbe egy nagyon szép, nagy épületet lehet látni, és rávezetve a pálmasorok között megyünk, és virágok között megyünk. Ez az Ayuntamiento, a városháza. Ezt érdemes megnézni kívülről, belül nem szoktuk bemenni, mert hivatal, de megkerüljük, és ott a sikátorokon hirtelen nagyon sűrű és alacsony házak között megyünk egy érdekes pontig, ahol van egy görög, ez egy római színház, romja.
A rom. Egy rom.
És az ember kimegy, és
ez az a színház, ami eredetileg állítólag 10 000 körüli nézőt tudott befogadni.
Igen, de hát most már szalafét van töredezés.
Töredéke
van. Ráépült a középkor. Igen, de nagyon szép, és baromi érdekes, mert itt egész más a világítás a tenger miatt. Az ég és a tengernek ez a hatalmas egy csillogása, ez a fehérre festett falakon egymásra verődően nagyon szép. Szóval mindig elmegyek erre, hogy nézzetek meg, hogy honnan süt és merre felvetít. És ember kimegy, és rátámaszkodik a kőfalra, látja az óceánt. Ez izgalmasabb, mint éjszakon. Ez nagyon, arra felnézve, hogy jött a kincs. És mindjárt lát az ember egy nagy-nagy épületet, ez a katedrális, mert katedrális, azt kell mondjam, hogy eszkábált, hatalmas, alaprajz és buta, nagyon nehéz benne lehet.
Igen.
És rettes részletek vannak.
Barokk? Vagy milyen kori?
Ez barokk kéne legyen, de nagyon nagy.
Ja, hogy...
helyi erők. Aztán impozáns, nagyon nagy. Aha. És tulajdonképpen a maga a kontúr az érdekes, a tetőforma is, de nem érdemes bemenni. Egyszer bevittem a csoportot, és mondom, hogy gyertek, ez nem jó. Ellenben, ha az ember lemegy, a tengerpart sétáljára mellegesebb mögé, ott van a bejárata, van egy szép tér, ez a katedrális tér, aztán van a vendéglátása, tehát itt szoktunk egy gyors ebédet, és van egy nagyon szép templom, ami mellett egy sikátor indul, és akkor megyünk be, igazán elegáns, nagyon szépen megépített, de szűkösen, tehát a középkor vonalát követő. De azt kell mondja, az épületek homlokzatai, amik nagyon érdekesek, mert szeles városról van szó. Tehát rengeteg olyan fordulat van, ahol átfordul egy merőlegesre és a homlokzatára az ablak, és dupla ablakok vannak. Ez kicsit olyan, mint Valletta.
Aha.
Igen. És ember megérkezik egy térre, a rózsák terére, ahol 4-5 fut be, ott véletlenül egy kis lélegzetvétel. Nem megy tovább, akkor elérkezik egy érdekes pontra, ahol van a postapalota, és vele szemben a Mercado principál. Ott már délután nem érdemes menni, akkor már halak elé büdösödnek. De az épület szép. Oszlop csarnok kívül belül, és nagyon szépen elrendezve az áru is. Az ember akkor kimegy a tengerpartra, és ott vannak parti épületek, megkapom a szép kicsi iskola.
Lent a parton?
Lent a parton egy iskola. Kerítése elválasztva, de nagyon szép épület. Az ember megy tovább, akkor meglátja azt, hogy egyik legjelentősebb erőt, ami kint van a tengerbe. Oda ki kell menni, nagyon szép kapun keresztül lehet átmenni. Ha az ember tovább megy, akkor van egy nagyon szép épület, egy lábakon álló a fövenyen, és az pedig egy mélytengeri kutatónak a központja. Nagyon szépen fordul. És az ember tovább megy, akkor jut el abba a kisebbi kerületbe, a Katerina erődbe, ami olyan, mint egy igazi rejtőre jelenő világ.
Igen?
Pont, igen. Az annyira megkapóan, úgy az ember, hogy ez csoda. És hát itt még a óváros peremén vagyunk, ugye a nyugati peremén. Ha befelé fordulunk, akkor ez az érdekessége, és azt mondom, hogy legközelebb fogjuk.
Hát szerintem is, mert ez igen. Most kimerítő volt, ezt is feldolgozzuk, és akkor most ilyen rejtőjenői hangulatban a láthatatlan légió nyomában voltunk, Szilveszter Ádámmal Kádizban.
Kádiz.
Jegyezzük meg ezt a nevet, akkor ez egy fantasztikus város. Jövő héten folytatjuk.
Oké.
Budapesti séta.
régi élmény és szabály, hogyha az ember egy nagyvárosban járkál, akkor emelje fel a fejét és a homlokzatokat, fönt is nézze meg, hogy hátha felfedezi a régi épületek eredeti díszeit. Hát a Dobutca 85 alatt lévő szecessziós iskola épülettel ez nem történt meg. Annak idején a 80-as években az én nagyfiam még ide járt általános iskolába, jó Isten nem látta, hogy ez micsoda gyönyörűség, csak azután, hogy most felújították valamikor, és Kelecsényi Kristóf építészet történész most be is avat bennünket. Szervusz Kristóf, hogy mikor épült, ki tervezte ezt a szecessziós csodát, amit most már végre lehet tényleg látni.
Hát igen, és még a városnézési alapszabályait az hozzátenni, hogy be is kell menni a mellékutcákba néha.
Jaj, bizony, ugye
ez
bizony.
Ez az utcának a körúton kívüli szakaszára esik egyébként, ugye ott van ez a nagy postaépület, és ha amellett ugye elmegyünk tovább, akkor ott van az iskola is maga. Ugye 1956-ban épül föl, tehát éppen a századforduló után vagyunk, építészetben, társadalomban is mindenféle változások vannak, ugye ekkoriban ez a szecesszió szóval illetett korszak, amit ma már annyira az építészet történetéles nem kedvel, de ugye már magát a szót.
Igen, nem tudom, ebben kapcsolatban rengeteg vita van.
Igen, mert hogy ez ugye alapvetően a bécsi irányú mozgalmat jelöli, és hát ez nagyon sokféle volt, ugye, ahogy a tervezők elhagyják ezt az egész nagy kötöttséget, amit a történeti építészeti formák jelentettek. Na, és hát ugye itt az iskola esetében ugye tulajdonképpen a Hegedűs Ármin a tervezője, aki egy alapvetően a ekkoriban kicsit még a Lechner ödönnek a hatása érződik rajta, és hát ennek az iskolának is kicsit a homlokzatán, a díszein, az ablakformáin, ugye azért ez tagadhatatlanul jelen van.
Hát ugye valaki a török bankház épületére gondol, ami szintén az ő munkája, akkor nagyjából sejtheti. Ez azért is fontos, mert a Dobutca annyira szűk, hogy az embernek még ha túloldalra megy át, akkor is ki kell tekerni a nyakát, hogy fölnézzen.
Hát meg... igen, de ugye volt is itt egy válasz a tervezőnek, ugye méghozzá az, amit egyébként a Lajtai Béla is alkalmaz a Vas utcai felsőkereskedelmi iskolán, amiről már beszéltünk, ugye, hogy az iskola homlokzatának egy jelentős részét azt visszahúzza. Az utcavonaltól, hogy egy kicsit több napfény jusson, és ugye itt önkörnök is teret is képez előtte, ugye itt is ez történt, ugye két oldalt ott van a fiúk meg a lányok bejárata, ugye ez egy általános iskolának épült, ott van a fiúknak meg a lányoknak a bejárata, ebben a még az utcavonalon álló, tehát nem visszahúzott résznél, és aztán ugye a középen pedig végig úgymond vissza van húzva az utcavonaltól, beugrik a homlokzat. Na most a homlokzatnál érdemes ennél a háznál nagyon sok elidőzni, mert persze az alaprajz is izgalmas, de hát ugye nem, gyerekkoriban még nem volt koedukált az oktatás, hát még jó hosszasan, és ugye ezért van külön fiú és lány rész, és ugye ez a homlokzati díszítésben is megjelenik, ugyanis egy, amellett, hogy ugye ezt a Lechner-féle ilyen téglaszalag architektúrát, építészeti motívumot, tehát amikor téglából raknak ki mindenféle szalagokat, azt ugye egyedül is kiegészítette a falaknak mozaikokkal, való színes mozaikokkal való díszítésével. Ezek egyébként a Rót Miksa műhelyben készült mozaikok, és a tervezőjük pedig egy Vajda Zsigmond nevű festő, például az Országházban is közreműködött, elég népszerű volt az építészek körében is, mint festőművész, és ő tervezte tulajdonképpen meg. Na most nagyon érdekes, ugye, hogy a földszint fölött van egy ilyen végigfutó fríz tulajdonképpen, amikor fiúk és lányok játszanak, és hát ugye ma már a mai nevelési elveknek, meg a nemi szerepekről vallott elveknek a változás ugye kicsit korszerűtlen, de hogy ugye az egyik oldalon a lányok ilyen lányos játékokat játszanak, tehát meg tevékenységet csinálnak, tehát például hímeznek, énekelnek.
Táncolnak is, látom.
Nem tudom, mit csinálnak, és táncolnak. A másik oldalon pedig a fiúk, hát ilyen katonák, Rásdit játszanak, verset szavalnak, egy földgömböt néznek, szóval, hogy így, és akkor középen, ahol meg találkozik a két társaság, ott meg ugye egy ilyen szembekötős játékot játszanak. Tulajdonképpen egyébként végtelenül bájos az egész, nem szabad rá haragudni emiatt, és nagyon szép színekben pompázik. Tehát ez még viszonylag közel is van a járókelőkhöz, úgyhogy tényleg érdemes ezt végignézni.
Ez egy csodálatos helyreállítás egyébként, mert hogy én emlékszem erre az épületre, egy szürke semmi volt, de ez a gyönyörű mozaik, ez pompásan, és az összes díszítés.
Érdekes egyébként még ilyen gyerekdivat történeti szempontból is, hogy hát milyen ruhákat ad, meg milyen színeket, tehát ugye azért ez elég páratlan, hogy azért a korszakból ugye hát ha vannak is felvételeink, fényképeink jó számmal, de ugye azok sose színesek, szóval nagyon érdekes, hogy milyen színek, színeik vannak a gyerekek öltözékeinek. És aztán ugye, ha följebb nézünk, akkor hát ezek így önállóan vannak, ezek a mozik, ugye ott van még a főváros címere, ez ugye azért kicsit egyhangú téma, illetve különféle ilyen virág, növényi motivumok, ezek ilyen magyaros díszítéseket idéznek meg, ugye a Lechneri hatásra, és ugye van egy ilyen kompozíció, ahol mindenféle a tanulással kapcsolatos eszközök vannak egy ilyen szép kompozícióba összeállítva, földgömb, vonalzó, írószerszám, könyvek, abakusz, írólap, szóval nagyon-nagyon-nagyon szép az egész. És hát aztán ugye pont itt ugye a fény kapcsán kell megjegyezni, hogy gyakorlatilag a tantermeket is igyekezett a tervező a felsőbb szintekre pozícionálni, hogy ugye oda minél a fény jusson be, és hát én azt gondolom, hogy ez összességében elég jól sikerülhetett is. És ahogy említettem, a múltkor ugye az iskolának tényleg egyfajta különlegessége volt mai szemmel, de akkoriban elég elterjedt volt, ugye, hogy tetőterasza volt.
Ennek is, tényleg?
A tetőterasz játszótér volt ráadásul, tehát kifejezetten játékok is voltak. Ez ugye a belső udvari szárnyon volt rajta gyakorlatilag, és hát ezt azonban, amikor helyszűkében voltak, akkor egy szinttel, egy emelet ráépítéssel beépítették és megszüntették, úgyhogy tetőterasz ma már nincsen. Viszont az iskolának egyébként nagyon, tehát a belső terei is nagyon szépek, ugye a tornaterem, ami díszteremként is funkcionál, az magánhordozza ugyanazt a díszítőrendszert, amit a külső homlokzaton látunk, és archív fotókon lehet látni, nem tudom, ezek szerintem annyira nem maradtak meg, hogy egyébként még a táblák és a tanári asztal, meg a szék is tulajdonképpen ebben a szecessziós századfordulós stílusban volt megtervezve. Talán maradt ebből pár darab, de nem biztos. Szóval itt egy igazi összművészeti alkotás.
Mint ahogy egyébként a szecesszió és a Bauhaus is rendelkezik ezzel a hát, emlékkel tulajdonsággal, hogy a tervezők sokszor a belső berendezéseket, kandellábereket, stb. Ugyanúgy abban a stílusban tervezték meg. Sokszor még bútorokat is, ugye.
Így van.
Hát ez most egy műremek, nagyon dicsérni kell a helyreállítókat, most így név nélkül mondom, hogy munkát látva ez egy nagyon szép, precíz helyreállítás volt. Köszönöm szépen, Kristóf. Jövő héten újra találkozunk. Szervusz.
Szervusz.
Perspektíva.
Valószínűleg Pest legkisebb utcájáról fogunk beszélgetni, Torma Tamás építészetkritikussal, szia, az Egyhely blog szerzőjével.
Szia Péter, üdvözlöm.
Ez a képíró, de lehet, hogy van ennél kisebb, nem tudom, de...
Biztos van.
Van, tényleg? Tessel, hányházból
de hogy szűk, az biztos.
Szűk is, meg éppen csak, hogy átvezet a Kecskeméti utcából, hova is fut ki?
A királypálba.
Igen. És miért képíró? Mi az, hogy képíró?
Hát ez egy jó kérdés, el is gondolkodtatott egyébként, mert valójában a képíró a festőnek, a festőművésznek a régi neve volt, és ez elég filozofikus vagy hasonlatszerű, mert ez így, ez el lehet meditálni ezen, hogy a festők valójában képet írnak, sőt, bizonyos, a maiak is, de maiakra lesz kevesebb, vagy kevésbé jut eszünkbe, mint hogy sokkal individuálisabbak a mai képek, tehát magánmitológiák gyakoribbak. Régen kollektív mitológiákat írtak képbe. tehát ismerjük azt, most nem térek ki a templom freskókra, meg a, még a protestáns egyházaknak a motivumaira, és az nagyon sok mindennek mind elsősorban bibliai jelentése volt, vagy hát ilyen erkölcsnemesítő jellege. Képíró bezárva.
Hát azért még egy picit elidézem, mert tehát abban a korban született, amikor még azok a szavak, amelyek eltorzítják ezt a fogat, gépíró, távíró, nem léteztek meg ezek a szakmák sem. Magyarul ez tényleg egy magasztosabb megnevezése annak a tevékenységnek, hogy valaki képi ábrázolással mond el történeteket. Igen.
Igen, 18. század derekán, tehát a nyelvújítás előtt vagyunk, hogyha jól számolok. Tehát nem véletlen ez. És azért lett képíró, mert egy híres képíró család, ami akkor nyilván egy sokkal ritkább foglalkozás volt, mint ma, lakott itt, és róluk kapta a nevét. Őt úgy hívták, hogy Söft József. Lehet, hogy József Söft,
hogy inkább, német.
Mert könnyen lehet, hogy akkor is az volt. Egyébként azt olvasom, hogy a nyelvújítás korábban terjedt el maga az a szó, tehát az, hogy képíró, az lehet, hogy éppenséggel
nem is volt
szó erre még korábban, mert annyira ritka foglalkozás volt. Van is egy emléktábla egyébként, ami
a Söft családról?
Őrzi az ő emlékét. Arra is érdemes kitérni, hogy mit festettek akkor. Gyakorlatilag nem olyan értelemben festményeket, ahogy mi erre gondolunk. Cégtáblákat, mai értelemben vett reklámtáblákat, ami sokkal képibb volt, vagy képi kényszerült, ugyebár még jóval kevesebben tudtak olvasni esetleg. Még újság illusztráció sem volt, tehát például a Barabás Miklós kiállításról tudom, hogy ott volt egy nagy robbanás, tehát ő egy szerencsés korban élt, mert a rengeteg portréjének a java, és ő maga is attól lett híres, hogy az akkor frissen induló újságokba még kőnyomatként, de használni tudták.
Hát előtte legfeljebb illusztrációk jelenhettek, hát meg nyomatok, többségében... mondjuk a Biblia.
Igen.
Ugye a Biblia pauperum, ami a szegények bibliája, igen. Nagyon kevés szöveggel és sok-sok képpel magyarázta el a Bibliát.
Szöveg nélkül gyakran. Igen,
gyakran egy-egy mondat a kép alatt, igen. És akkor arról lehetett beszélgetni. Tehát hát képírás...
ugyanakkor volt portréfestés.
Az igen.
Tehát ugyebár az a gazdag polgári vagy nemesi családok nappaliában vagy társalgójában ez egy szinte kötelező elem volt, hogy az ősöket vagy őket magukat megörökíteni. Még valamit kihagytunk, oltárok, oltártáblák, hát persze, tehát oltártábla festő volt. Az egész család, az előző generáció is festő volt, és ami az érdekes, hogy külföldön is járt, ami akkor szintén nagyon ritka volt, egészen Indiáig eljutott. Illetve Söft, kelet felé Széchenyi portré, egyébként visszatérve a portrékra.
Ő készített Széchenyi
festett, és szép fokozatosan haladt keletre, tehát Bukarest, Odessa, Konstantinápoly, Perzsia, és akkor ennek a sornak a végén India. És meg is ismerkedett ott Kőrösi Csoma Sándorral.
Be találkozott vele.
Még valami a Képíró utcában, hogy most ez a szűk régi pesti utca egy Airbnb és hostel utca lett, vendéglátóegységekkel spékelve, és ami még érdekes, visszatérve a képíróságra, hogy több galéria is van itt, és tulajdonképpen őrzi ezt.
Képíró utca. Pesti oldal egyik legkisebb utcája, Torma Tamással. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Magas lesen.
És akkor most arról fogunk beszélgetni, akit úgy hívnak, hogy villanyrendőr. Na most lehet, hogy vannak olyan hallgatóink, akik ezt nem nagyon értik, mi az, hogy villanyrendőr, különösebben a fiatalabba, de a villanyrendőr Magyarország egyetlen egy pontján volt található, egy városban, egy nagyon nagy városban, és sokáig ez volt az egyetlen egy, ez pedig Miskolc, Széchenyi és...
Szemere utca,
Bándámit kulturális antropológus már is kisegített. Persze, hát nagyon régen laktam én ott, de te is ott végeztél, igen, az egyetemet. És a villanyrendőr az Miskolc városának az egyik brendje, az Avasi kilátó mellett. Ezt nem is tudom, mikor állították föl, de ezt majd mindjárt tőled megtudjuk. De 80-ban szerelték le, igen. És 44 év óta mégis mindenki azt a kereszteződést villanyrendőrnek hívja, ugyanis ez egy meeting point. Ez, igen, a város találkozópontja, a centrum, a mindene, vonatkozási pont, és az origó tulajdonképpen, mert hogy néhány nap múlva visszaállítják. És most már ez egy városi emlék, ugye?
Igen.
Ez egy jó döntés volt az önkormányzattól, mert hogyha már ennyire az emlékezet megtartotta 44 éven keresztül, akkor legyen ott a villanyrendőr, ami egy ilyen furcsa építmény, nem?
Abszolút. Jó gondolat volt az önkormányzat részéről, de azért azt kell hozzátenni, hogy, hogy itt azért egy nagyon masszív és szerencsére nagyon erős civil kezdeményezés van a háttérben.
Sőt, magánfinanszírozás is.
Pontosan, tehát, hogy itt adományozásból, igen, adományozás volt most már évek óta. Igazság szerint azt hiszem 2013-ban fölmerült ez, és már azóta megy a lobbizás, az adománygyűjtés, az elképzelés az, hogy a villanyrendőr kerüljön, visszaállítsák ismét, fölrekonstruálják, mert ugye az eredeti bódé, tehát a szlángvágóval levágták annak idején 80-ban, te is mondtad, hogy...
Na most ez úgy fest, ez a villanyrendőr, más városokban is volt ilyen, de hallgatóink közül nem mindenki emlékszik. Van egy henger alakú fülke, ez egy oszlopon áll, és egy vas lépcső vezet fel, és ebben a fülkében ült a rendőr, aki nyomó gombokkal kényekedve szerint a keresztirányú forgalmat irányította.
Így van, így van. És picit oda-vissza, amit te is említettél, hogy valóban én is Miskolcra jártam egyetemre, akkor már ez nem létezett
a villanyrendőr. Én 79-ben kerültem az egyetemre, és 80-ban bontották le.
Én annál később voltam ott, de nem volt már ott a villanyrendőr, viszont a fogalmat nyilvánvalóan nem tudtam elkerülni. Tehát, hogy az rögtön kiderült, és nyilván nekem is egy meglepetés volt, mint nem Miskolcinak, hogy
mindenki erről beszél.
Mindenki erről beszél, találkozunk pontosan, tehát találkozunk a villanynál, találkozunk a villanyrendőrnél, jó, de mi az a villanyrendőr? És akkor igen, az volt az első közlekedési lámpa, mondták, de hát ez aztán kiderült, hogy ez egy nagyon leegyszerűsített, igen, csak erőteljesen leegyszerűsített verzió volt. De hogy akkor utána én is elkezdtem utána járni, nyilvánvalóan meg érdekelt az egész történet, és pláne most szintén ugye így, amit is említettél, hogy aktuálissá vált ezzel, hogy ez egy ilyen kultikus pont, ami megmaradt kultikus pontnak, és akkor most jól kitalálták civil kezdeményezésre, hogy, és erre a város partner, ebben a város partner volt, hogy ez most akkor kerüljön ismét rá. Ez egy olyan útkeresztelődés volt, ami igazából, mint a Miskolc egy eléggé ilyen furcsa alakú város, földrajzilag vonul bele a bükkvölgyébe.
Beszorul,
pontosan így, hogy mondod, beszorul, tehát az útvonalak, először a vasút, aztán az útvonalak találkozása hozta ki ezt az észak-déli kelet-nyugati tengelyt, és ennek a tengelynek valóban a központja lett az a pont, amit azért... és te is ügyetlenül nem tudtad meghatározni, mert nincs neve.
Nincs.
Tehát az a furcsa, hogy annak a térnek mind a mai napig igazából nincs. Tehát ez egy tér, az egy, igen, tér, ez az útkereszt, ez egy tér, egyik irányból megy, akkor a városrendezés korában Piac utcának megépült ma Széchenyi utca, és észak-délről megjön az egyik irányból a Szemere, a másik irányból a Kazinci jön, és másik irányból a Szemereként folytatja. Tehát ez egy ilyen kvázi hármas kereszteződés, de egy szabályos útkeresztezés, képzeljünk el, akik nem ismerik a kereszteződést. Annak idején, amikor ez még épült, illetve utána, amikor az 1880-as évektől elindult Miskolcon és a villamosépítés, nyilvánvalóan ez egy villamos csomópont volt, ahol a villamosok nem azt mondom, hogy találkoztak, ott ágaztak el, tehát volt a főtenger, szintén ugyanúgy, mint a tiszai pályaudvartól, akkor a tiszai indulóháztól ment Diósgyőrig a fővonal, és abból leágazó mellékvonalak, a Búzatér és egyéb mellékvonalak itt keresztezték egymást, tehát ez mindenki is egy fontos találkozó pont volt. És azért is volt még pluszban fontos pont, mert ott a Színva pataknak az egyik első átkelése volt, ami ugyan patak, de közben egy valóban nem egy folyó méretű, és valóban olyan kis csendesnek, csörgedezőnek tűnik, de egyrészt át kell kelni rajta, másrészt pont Miskolc jelenlegi arcát annak köszönheti, hogy 1878-ban volt a nagy miskolci árvíz, amikor is a Színva, tehát egy nagy, klasszikus módon nagy esőzések kapcsán a bükkből leáramló nagy mennyiségű vizet a Színva nem tudta elvezetni, részben azért, mert addigra már annyi mennyiségű malom épült rá a patakra, hogy egész egyszer nem volt hova menni a víznek.
Tényleg?
Igen.
Nem is tudtam, hogy ott malmok
nagyon
voltak.
Sok malom volt, és óriási károkat és emberi életeket okozván levonult az árvíz, tönkretéve a város nagy részét, és utána jött az a polgárosodó újjáépítési korszak, aminek az arcát lényegében többé-kevés most is ismerjük le, tehát a központ akkor alakult ki a főutcával, említett volt Piac most Széchenyi utcával, ezekkel a mellékutcákkal, illetve például ez a bizonyos kereszteződéssel, ahová aztán később a villanyrendőr is került. Volt mind a két irányban egy komoly közlekedési csomópont is, alapvetően nagyon komoly áruszállítás, aztán a villamos áruszállítás és a városi közlekedés
találkozott. De ezt úgy képzeljük el, hogy ezek az utcák nagyon szűkek. És ez itt a belső részen legalábbis, később aztán kiszélesednek, igen. De itt a belvárosi részen ezek rettenesen szűk utcák, szóval itt aztán, mikor még villamos is, meg busz is járt, meg rendes forgalom volt, hál' Istennek most a belső a színház előtti részről már az autóforgalmat kitiltották, és csak a villamos megy keresztül, nagyon szépek a igen. Miskolci villamosok most egyébként, azt hiszem Skoda. Tudom. Igen. De nagyon impozánsak. Tehát ez nagyon be volt szorulva, és aztán az utca egyik hátsó részén ment a színva, a házak kiértek a partig, a belvárosi háza, bement az ember egy kapuába, és az udvar végén ott volt a színva, elég sokáig nyitva volt, most már le van fedve. A városi szakasz teljesen, hála jó Istennek, igen. Szóval ilyen adottságú szegény város.
Ez a forgalomszabályozás kérdés, ez a bizonyos kereszteződés, amit teljesen említettünk, mint egy nagyon szűk helyről van szó, már fölmerült már a két háború között, már a 20-as, 30-as években azért odaállítottak egy rendőrt, hogy a kézjelekkel valami azért történjen. Zárjuk el, hogy pont ugye ugyanebben az időszakban, tehát a 30-as években jelent meg az első forgalomirányítás Budapesten a Nagykörút és tehát a Blahalóiza téren, tehát a Nagykörút ott volt az első villanyrendőrnek, csak ugye valahogy megkonstruálták ezt a közlekedési lámpát, a rendőr irányított a közlekedési lámpát, és végig keresték a nevét, hogy ezt hogy hívják, és a villanyrendőr ugye egy ilyen kis...
Nem tudjuk, hogy honnan származik,
ez ilyen kis nép ellenvezés lett rá, egy kis kedélyes elnevezés, hogy ugye áll a rendőr, hogy te is említetted, áll a rendőr egy magaslaton, és figyeli a forgalmat, és ennek függvényében irányítja, a gombokkal irányítja a jelző lámpákat, tehát semmi automatizmus nincs benne, illetve még, amit pont itt a miskolci kutatás során kiderült egy-két ilyen kis kedves cikkidézetből, hogy a korábbi cikkidézetből, hogy azért az a rendőr oda is szólt, a rendőrnek volt az a funkció, hogy ott hogy leszólt a gyalogosoknak, hogy nem kéne elindulni, meg hasonló dolgokat, tehát hogy ott bele is szólt azért közlekedésbe rendesen, tehát ez egy figura volt ott. Mindenesetre fogalommá és brandé valóban Miskolcon vált, és jóval később, mert ugye mondtam, hogy a két háború között a rendőr szabályozta, és utána igazából csak az 50-es években merült föl, hogy akkor ezt valahogy modernizálni kéne, akkor megépült utána az első villanyrendőr, ami egy kisebb konstrukció volt, a lényege ugyanez volt, és igazából a 60-as években épült meg az a nagyobb...
Ez a henger alakú, nagyobb,
tehát ez egy második villanyrendőr már, tehát ez egy magasabb, mert először csak egy kisebb dobogón állt a rendőr, és utána előléptették, így van, utána pedig már egy nagyobb traverzet kapott, és bászom 3 méter körül magasságban ment föl maga ez a bizonyos
érdekes henger. Lesz ott látni újra ezt a dolgot, igen.
És aztán végül is ez 70-ben szűnt meg a funkció, és akkor zárt be, és utána
80-ban le is döntötték, igen. A város másik brendje az Avas kilátó, az Avasi TV torony, ugye így hívjuk, amit nemrég újítottak végre fel, tehát már a kilátó funkcionál, látogatható vendéglátó funkció is van, és a környezetét is végre ezt rendbe hozzák, mondta el a város főépítésze ebben a műsorban. Ez a két nagy brendje van, amit a kívülálló ismer, ugye?
Hát a valószínűleg, hogy őszinte legyek, azt szerintem az Avas kilátó az egy ismertebb brand, illetve például az egy érdekes történet, hogy az érdekes dolog, hogy az annyira ikonikus lett, hogy igazából nagyon sok terméken, nagyon sok Miskolcot
köszönhető.
Igen, tehát emblémaként használt, logóként használt, tehát egész egyszerűen emlékszem, az első emlékem egyike az volt, hogy a villanymozdonyon ment a középső ablakán. Avas kilátó sziluettje volt, tehát ez mint sziluett, és egyébként egy nagyon jó, tehát ez például egy nagyon jó brandezhető objektum, ez nagyon csúnyán hangzik így, de hogy egy nagyon jól adja magát grafikailag, egy nagyon jó és elég jellegzetes épület, építmény, és tehát már a sziluettjéből, aki ismeri, nagyon könnyen fölismerhető.
Igen, azonosítja vele a várost.
Azért említsük meg, hogy azért a Hofer Miklósnak a nagyon szép, 60-es években nagyon szépen, nagyon egyszerűre, és épp az egyszerűségében egyébként egy nagyon bonyolult épületre megtervezett betonkonstrukció. Úgy kell elképzelni, hogy ugye van egy nagy terasz, ami nagyon szép kilátást nyújt a városra, azon egy három pontból tart össze a torony, és a toronynak van egy második szintje, egy terasz szintje, és utána pedig egy zárt presszó szintje, tehát ezt így is épp találták.
És ez négyszögletes alapterület, nyolc szög, és ablaka végig.
Igen, tehát van egy terasz szint, és utána van az a zárt ablakos.
Az a presszó,
ami egy nagyon kultikus presszó volt, aztán persze nyilván ez is degradálódott diszkóvá, aztán bezárt, aztán stb. Az egy különbség lett most, amit építészetileg egy hozzányúltak, hogy hogy teljes körpanoráma lett, eddig csak ablakok voltak ezen a presszó szinten, most teljesen mennyezetig tartó, pantlóton mennyezetig tartó üveg. Nagy üvegek lettek.
Igen, impozáns. És nagyon szép.
És mint az egész városból, tehát tényleg azért, tehát mindenhonnan látszik, tehát mindenhonnan egy fontos. És szintén ez a civil, itt nem civil kezdeményezés volt, bár itt is nagyon masszívan benne volt a civil háttér, az Észak-Kelet Átnyerő Egyesület és társai, hogy nagyon sok programot és túrát szerveztek, meg nagyon sok, meg a hátterét, tehát tényleg egy lokál patrióták számára egy nagyon fontos, tehát ezen keresztül a város számára egy fontos objektum, és tényleg brandet építettek vicces módon belőle, mert most, tehát egész egyszer lehet látni, és én is múltkor jól derültem a teljesen váratlanul Balatonnál valahol a helyen jött valaki avas kilátós pólókban, tényleg? Tehát vannak pólók, vannak, amilyen űrhajóként lő ki az avas kilátót, egy nagyon jó pofa grafikai arculat lett, tehát igazából tényleg egy ügyesen használt város szimbólum szerintem az avas kilátó.
Nagyon nehéz helyzetben volt mindig ez a város, és ráadásul, mint politikai központ a szocialista időszakban, hát rajta ült a kommunista manó, hogyha lehet ilyen hülyeséget mondanom, de bizony a polgári lakosságot elűzték a városból a II. Világháború után. Néhány évet töltöttem ott ugye az egyetemi éveim alatt, de az én korosztályom számára, és ez az Edda együttes által megénekelt életérzésre, ez nagyon érvényes volt, hogy ez a város egyszerre vonzott és taszított, igen, egyszerre menekült volna mindenki, de mégis ott maradt, és ez a kettősség egy ilyen nagyon furcsa hangulatban tartotta a mi generációnkat, és ezt figyeltem sokáig. Vajon, de elvándoroltak sokan.
Elvándoroltak sokan. Egy szubjektív megjegyzésnek 90-es évek második felében töltöttem ott 6 évet, és nekem egy először ugye Budapestről érkezvén Miskolc nem volt feltétlenül a vonzó vagy egyetemi célok egyike, viszont én nagyon szerettem ott lenni, legalábbis a 90-es évek második felében nagyon izgalmas időszakot élt Miskolc, sok kísérletezés volt, sok jópofa dolog volt, és nem szeretném ilyen negatív irányba befejezni a beszélgetést, minden esetre ez kétségtelen, hogy az, mint kiderül, a rendszerváltástól mostanáig egy óriási, egy nagyon nagy elvándorlás van Miskolcról, az ország többi részébe, külföldre, stb. Tehát a volt alpolgármester is jelezte, hogy itt így kb. 70 ezeres nagyságrendben lehet gondolni, ami azért egy magyar város szinten egy az hatalmas, tehát úgy tanultuk annak idején is,
hogy... Az egy harmada az eredeti lakosság számnak.
Így van, hogy
egy ilyen
220 ezer volt valószínűleg a csúcskorszakában Miskolc, most már a 150 ezer környékén van, tehát nagyon nagy vesztesége volt ilyen módon, és ezért keresi is egy picit a helyét a város, hogy tudná megfogni a lakosságot.
Villanyrendőr minden esetre visszatelepedett, rendőr nélkül, de mint objektum és mint város egyik brendje ott van. Köszönöm Bán Dávid kulturális antropológusnak, hogy megosztotta gondolatokat velünk. Menjünk Miskolcra azért, jó?
Igen, mindenképpen.
Köszönöm.
Szívesen.
Utcafront.
Luxus kurtizánok aranyketrecek. Elkezdtünk egy nagyon érdekes beszélgetést Nagy Zsófiával, a Világ Budapest újságírójával. Most ismét itt vagy velem, szervusz!
Szervusz!
És hát akiről most elsőként fogsz beszélni, szerintem egyrészt a mi hallgatóink ismerik, mert már volt róla szó egy másik összefüggésben. Harmadrészt azt hiszem, hogy a luxus kurtizánok történetének egyik legismertebbje a Mágnás Elza.
Igen.
Akinek pompázatos élete és szomorú vége egyaránt a magyar kultúrhistória része, de ő hol volt?
Fő utca 76, ahol ő élt, legalábbis úgy tudjuk. Itt bérelt neki egy picike, de csodálatosan berendezett lakást a Schmidt Miksa, aki a szeretője volt, ugye nagyon gazdag butorgyáros. Csodálatos art deco, szecesszió, tehát hogy az Iparművészeti Múzeum bútorgyűjteményében, hogyha körbenézünk, akkor ott elég sok olyan alkotást fogunk látni, ami az ő műhelyéből került ki.
És az ő szeretője volt.
És az ő szeretője az Elza. Volt Elza, aki ugye Turcsányi Emília néven született.
Aha.
Szegény kis, tehát eredetileg egy cselédlány volt, aki nagyon hamar bekerült a félvilági körökbe, büfédáma volt Demi Mond, és így ismerkedett meg Schmidt Miksával, aki 20 évvel idősebb volt nála, és elég furcsa dolgokat kért tőle, többek között azt, hogy feküdjön fehér esküvői ruhában, vagy hát fehér ruhában egy koporsóba, és akkor őt ott úgy, nem tudom,
úgy szeresse,
fogadja, igen.
Elég morbid.
Elég morbid, azt kell. Hát,
nem beszélve arról, hogy végezte szegény.
Igen, szegény, mert ugye mutatja egyébként azt, hogy ezek a helyek, ahol ezek a hölgyek élt, vagy tehát ahol a hölgyek éltek, tényleg aranykalitkák voltak, mennyire kiszolgáltatottak voltak ők valójában. Mágnes Elzával ugyanis a komornája, Kóbori Rózsi végzett, szeretőjével, Nick Gusztávval együtt, és hát ilyen borzasztó körülmények között tulajdonképpen földarabolták, és egy utazókusárba helyezték Mágnás Elzát, és megpróbálták őt bedobni a folyóba, Dunába, ugye ott volt közel, de többen is látták őket, ahogy cipekednek, és akkor így terelődött rájuk végül is a gyanú. Egyébként nem tudom, hogy említettek-e, de szerintem nagyon érdekes ez a Félvilág című film, ugye egy pár évvel ezelőtt igen. volt, és ezt az esetet dolgozza föl. Természetesen nem teljes hűséggel, de érdekesen.
Több műnek az ikletője ez a történet, igen. a feldarabolt szerető, vagy a feldarabolt igen. kitartó, hogyha Kodálkára gondolunk, például a ügye. De miért ölték őt meg? A komorna és szeretője azt hitte, hogy a vagyonát el tudja szerepbe venni tőle?
Nem? Tulajdonképpen, tehát ez azért egy volt ebben kétségtelenül egy ilyen irigység, vagy nem is tudom, motiváció, de azért az első, tehát a vagyonszerzés volt ennek az első.
Igen, kétségbe esettem, bota lépés, mert valószínűleg, hogy ez nem volt esély megszerezni az ő vagyonát.
Hát nem nagyon, meg... Nem is tudom, tehát hogy az bizonyos újságok egyébként, korabeli lapok érzékeltetnek olyat, hogy mintha ő szerette volna, tehát ez a Kóbori Rózsi szerette volna átvenni a helyét Mágnás Elzának, de ez egy ilyen, tehát én ezt egy ilyen nagyon pletyka szintű dolognak látom.
Na menjünk tovább. Azt mondja, hogy Jókai utca 10, erről viszont én nem hallottam.
Na hát nem véletlen, mert hogy a hölgy az alapvetően annyira keveset tartózkodott otthon, hogy gyakorlatilag...
Nem is ez az helyszín az érdekes az életében.
Nem is ez a helyszín az érdekes az életében. Na hát ő Karola Cecília. Karola Cecília szerintem önálló műsort érdemelne, tehát ő abszolút megér egy misét önmagában. Ráadásul hogyha jól emlékszem, az elmúlt években, talán tavaly született róla, és Somosi Károlyról.
Somosi Orfeum.
Igen, tehát és egy operettben. Ugye az Operett Színház most a
helyén
van
működik.
A helyén, és akkor Somosi Orfeum volt ez akkor, és akkor Karola Cecília, ez ennek az intézménynek volt a
dívája
tulajdonképpen. A gyerekkoráról érdekesek egyébként, mert ugye nyilván mindennek van egy kicsi pletyka, egy kicsi felfújt
hát
része.
Sok legenda rakódik igen. egy ilyen történetre aztán.
Igen, de azért úgy érzem, hogy itt van mögötte egy olyan egyéniség, akire lehet legendákat pakolni. Róla az a hír járta, hogy tehát a napi rendje az gyakorlatilag úgy kezdődött, hogy föllépett a Somosi Orfeumban este, akkor utána megvacsorázott, nyilván nem egyedül, akkor voltak a szenvedélyei, és akkor a legszebb lovakkal egy fiákkert bérelt, vagy egyébként volt egy időszak, amikor saját fogatot is kapott egy barátjától. Kikocsizott végig egészen a Stefánia, tehát a Stefánia úton, Andrássy út, Stefánia ott, és akkor azt az utat végighajtotta a lovakat rajta többször, amíg meg nem jött a hajnal, akkor megreggelizett, a Ligetben volt egy kedvenc helye, ott megreggelizett, és akkor utána már egy kicsit rendbe kapta magát, és akkor kellett mennie már az Orfeumba ugye próbálni, ahol is, hát ahogy az ember egy ilyen éjszaka után, ugye nem tudom, kócosan, karikás szemmel megérkezett, de állítólag ahogy fölrakták a színpadra, onnantól kezdve ragyogott és élt. Tehát, hogy ő egy ilyen ember volt, és nagyon sokáig egyébként egy ismerősénél bérelt, hogyha jól tudom, lakást, utána lett végül is egy saját otthona, ez a Jókai utca 10, de tudunk olyanokat, hogy kapott ő nyaralót, akkor utána később, tehát a mostani Németországban, tehát Dresdába került ki.
Igen.
És utána pedig, ha jól emlékszem, akkor Ausztriában fejezte be az életét, de ez már nem a karrierje csúcsa volt.
Szakított ezzel az élettel ezek szerint?
Férhez ment egy operaénekeshez, lett egy fogadójuk, és Fedák Sári is meglátogatta itt az élő legendát, ugye?
No.
És ő egy ilyen borzasztóan szenteskedő, nagyon visszafogott, csendes öregasszonynak írta le ezt a Karola Cecíliát, aki az Orfeumnak állítólag még az említésére is keresztet vetett.
Hoppá! Tehát, olyannyira szakított
ezek szerint. Olyannyira szakított az életmódban.
És akkor még van egy, a Haris Bazár, aminek az épülete ma is megvan, ugye?
Igen.
Ez a Kiskörúton található, és itt kilakott.
Illetve nincs meg. Tehát
vagy
a
az
Haris
már
köz...
nincs meg, az már nem áll.
Igen, mert tehát a Haris közhelyén volt a Haris
a
Bazár.
Ja,
igen, igen, igen. Tehát az eset alapvetően az, hogy itt ebben a Haris Bazárban Schöllerer Miksa Huszár tiszt Pesek Veronának bérelt egy lakást, ahol nem ő volt ennek a hölgynek az egyetlen látogatója, mert nem finanszírozta az anyagi szükségleteit teljes mértékben, tehát másokat is fogadott, és az egyik ilyen szeretőjével tulajdonképpen anyagi természetű vitája adódott, és ez az ember megölte őt, de szörnyen brutális körülmények között, mert hogy teljesen véletlenül oda került a 8 éves kis keresztlánya is, akivel ugye akit magához vett, próbálta támogatni, őt is megölte ez az ember, és ott teljesen vérbefagyva találták meg ezt a két lányt, illetve az egyikük még akkor él, de hát tehát hogy
nem tudták megmenteni,
és Schöllerer még se azonnal elzárkózik ettől az egész helyzettől, ő sosem akarta ezt a nőt feleségül venni, csak segített, tehát hogy itt is van egy, hogy is mondjam, hazugság háló, ez talán túl erős kifejezés, de hogy egy ilyen képzelt valóságból szőtt háló, amit ez a nő maga köré épített, úgyhogy ilyen szempontból is egy nagyon érdekes karakterről.
Igen. Hát ez a véres aranykalicka, akkor igen. Ez az utóbbi történet, amivel most zárjuk. Köszönöm Nagy Zsófiának, a Világ Budapest újságírójának, és hogyha ilyen sorozatokra bukkansz, akkor szóljál nekünk.
Jó.
Ez tetszik nekünk.
Utcafront. Megnyit Budapesten a Városháza Pop-up Park, a kifejezésből a Városházát értem, a pop-upot majd Kozár Alexandra megmagyarázza nekem, szervusz, mi ez?
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat. Nagyon mulatságos volt, mert az ember ugye ideges lesz, hogyha nem érti, hogy valamit miért úgy hívnak, ahogy.
Hát igen.
És hogyha ma körbenézel, akkor már minden pop-up, pop-up ajándékbolt, pop-up pékség, pop-up, ruhavásár, ruhacsere, zsibi, minden.
Uh-huh.
És hát pont nálatok magyarázta el a Klubrádióban egy szakértő, ez azt jelenti, hogy valami sűrítetten egy bizonyos tólig periódusban van, tehát nem örökre, nem végleges, és ezáltal élénkíti az érdeklődés, mert ugye ami örökké van, az ugye mindig van, de ami csak pár hétig,
értem,
hónapig...
Értem, ja, jó kis piárfogás, tehát hogyha kiírom azt, hogy időszaki kiállítás, a kutya nem figyel oda, de kiírom azt, hogy pop-up kiállítás, akkor mindenki azt mondja, hogy na gyerünk. Igazad,
ez jobban hangzik, vannak ilyen divat kifejezések, ez is abszolút az. Abszolút.
Ezek szerint a Városház udvara, a régi parkoló lett, alakult át egy nyitott parká, és akkor ezt takarja ez a dolog, de ez nem marad
igen,
mindig
meg
így.
Igen, meg még azt is takarja, hogy ez még fejlesztve lesz. Na most ugye van maga a passzázs, ami már egy ideje nyitott,
igen.
Tehát még a pop-up park megnyitása előtt is átmehettél a Károly körútról egészen a Városháza utcáig.
Igen.
Tehát konkrétan az ottani főbejáratnál tudták kibukkanni, és vissza. Na most hozzá csatlakozik most ezáltal ugye az egyébként eléggé mostoha sorsú és eléggé kihasználatlan Merlin színház előtti rész, ahol korábban parkoló
igen,
volt,
igen.
De nem jutott a konszenzusra a Városházán, hogy teljes mértékben felszámolják, és most már felszámolták. Tehát a parkolóból lett park, és azzal a gesztussal történt ez, hogy a parkoló feliratból meghagyták a parkot, és
vagy a parkot.
Polót ledöntötték, és abból utcabútorok lettek.
Á, értem, értem, értem.
És persze, hát azért van ez az, gyerekeknek egy mászó játék, aztán vannak asztalok, például van egy hosszú nagy asztal, amire az van kírva angol nyelven körülbelül, hogy egy jó park az olyan, mint egy jó parti, hogy észre se veszed és tovább maradsz. Meg hát ugye asztalok kialakítva ideiglenes növényzet, van természetesen vendéglátás is, vendéglátóipari egység, ugye asztalok, de a lényeg az, hogy itt mindenféle műsorok, programok, koncertek, szabadtéri rendezvények lesznek, illetve már vannak folyamatosan, és a Facebook oldalon van egy olyan, hogy Budapesten, meg én lehet ezt folyamatosan követni. Tehát igazából ez nem építészetileg egy nagy truváj, hanem inkább urbanisztikailag, amennyiben kinyitja a teret, megszólítja, és hát ugye pont itt Budapest szívében, ugye itt az az üzenet, hogy nyitottabbá tegyük, tehát hogy ez ne egy hivatal legyen, minél több része úgymond a városlakóknak legyen, és hogy legyenek programok. Tehát ez egy ilyen találkozás. Igen. Helyszín.
Ami egész nyáron működni fog, de aztán, hogy végül is ebből a parkból az lesz, amit a pályázaton egyszer már egy nyertes pályázó csapat megtervezett, azt még nem tudjuk, de várjuk a végét, hogy mi
hát
a sorsa.
Minden esetre az első két helyezett, aki azon a pályázaton nyert, itt is, tehát itt a Pop-up Park tervezésében, illetve megmunkálásában is részt vett. Tehát van kapcsolódás.
Igen. Köszönöm Kozár Alexandrának, szia!
Szia, viszont hallásra!
Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a műsort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsa Péter vezette, egy hét múlva várjuk Önöket!